Az a három arc oly felöltő volt a társaságban, hogy ő utánuk nézte meg megint figyelmesebben a hölgyeket, a két leányt és a görög frizurás, kékárnyékos, egérszemű fiatalasszonyt. A széjjel álló fülű, vöröses szőke ember szeretettel bíztatta az egérszeműt. Nincs benne bors, Miluskám, eheted! S ő maga is olyan sietéssel evett, mintha terminusra enne. Az asztalra néhány palack bor is került. A frajlák töltögettek.
Tóztot, sörbereki!
Kezdte egy hang. S nyomban rá mind a társaság.
Halljuk, halljuk sörberekit!
A szőrember fölkelt és igazította szakála alatt a nem is látható nyakkendőjén. A tekintete Idára és Csabára siklott, róluk vissza a tányérjára.
Tisztelt társaság!
Kezdte méltóságosan.
A mai napon a művészetnek egy fölkentje, nekünk jó barátunk, visszatért hosszú körútjáról, ide a művészet Mekkájába, s magával hozta a kincsét a szerelemnek. A tizedik múzsát, kinek eddig a festő és faragó művészet csak a létezéséről tudott, de nevéről nem. Most már tudjuk, hogy Ida a neve. De Csaba mindig szerencsés volt. Ha sorsjegyet veszek, vele választatom majd a számot. Röviden most csak ennyit. Ami időn az Isten hozott mellett hódolattal üdvözöljük az ifjú nagyságos asszonyt, aki érkezésével idehozta a virágos tavaszt, kérjük, hogy érezzen bennünket olyan barátainak, mint Csaba, és boldogítsa őt egy hosszú, szép élet végső határáig. Legyenek mind a ketten oly boldogok, mint az első áldott percben, amelyben meglátták egymást, s mint az első nap, amelyen ujjukra vonták a végtelenség aranyszimbólumát. Éljenek!
Riadó éjjelzések, koccintások, külön-külön készszorítások. A házas pár láthatóképpen meg volt illetődve. Csaba köszönte meg aztán a maga és felesége nevében, megindult hangon, hogy olyan szívesen fogadják őket. Külön köszönöm azonban neked, borbereki barátom, hogy szívednek belseje, amely csupa jóság és nemesség, ezúttal fölülkerült tréfálkozó kedved vastagján. Az én kis feleségem ma először ül művészek társaságában, és nincs még szokva ahhoz a vidám levegőhöz, amelyben a művészek mozognak. De előre mondhatom, nem lesz nehezére, hogy megszokja. Mert hiszen nem fókák között nőtt fel, megérzi szívetek nemes melegét. Kérem különösen művésztársaságunk hölgyeit, fogadják őt szeretetükbe.
Az meg nekünk nem lesz nehéz,
kedveskedtek a hölgyek. Holnapra mindjárt lefoglallak uzsonnára, nyájaskodott a kisarcú szobrászné.
Nem, holnap nálam,
ellenkezett a ballonkeblű. Hozzám közelebb lakik. Holnap után aztán én kísérem hozzád, Ofélia. De, szabadkozott Ida, mink holnap, talán holnap után is a férjemmel lakást keresünk. Ha tudnátok egy jó négyszobás lakást.
Négyszobásat?
Szörnyett el a ballonkeblű.
Minek négyszobás? Fiatal házaspárnak négyszobás, hiszen a szörnyű költség.
És Ida kezére és nyakára pillantott, pedig már előbb is látta, hogy se gyűrű, se karperec, se aranylánc nincs Idán, csak a szimpla és új csillogású karika gyűrű.
Nem tudom, Csaba, hogyan gondolja, visszakozott Ida. Még csak úgy nagyjából beszélgettünk róla.
A lakás nem volna drága,
vélekedett az Offéliának nevezett szobrászné. A bútorozásért számítanak sokat.
Mikei különben azt mondta, hogy ahova szállásolt, vélhetőleg lakásotok marad. Van mellette egy műteremnek alkalmas világos szoba is, északra ablakos.
Ida zavarodottan hallgatott. A szobában szivarfelhőcskék emelkedtek egyre sűrűbben. Csaba maga is rágyújtott. Mikeiné is cigarettát vett a tálcából. Idát is kínálta vele.
Nem szoktál?
Csevegtek, beszélgettek egyre hangosabban.
A gitárt? János, a gitárt!
Hangzott egy kiáltást. És vagy öten is visszhangozták.
A gitárt sörbere ki, ha csak egy nótát is!
Csaba fölkelt és intett Idának is.
Nem, ma este nem,
mentegetődzött.
A feleségem fáradt, csak gondoljátok meg, reggel óta utazunk.
A társaság egy része haza kísérte őket a kapuig.
Thank you.
Mikor Csaba elment, Ida letette a kalapját a konzul tükör előtt, s megnyitotta ott is a villamos lángot. A haján nem volt semmi rendetlenség. Az arca azonban szebbnek látszott, mint akármikor is. Hosszasan bámulta a szemét. Hát csak ugyanolyan szép az ő szeme. A klastromban gyakran hallotta, de más, ha nők mondanak-e félét, s más, ha férfiak. S minden másnak magasan fölötte más, ha festők és szobrászok mondják. Festők igen értik az ilyet. Még akkor is a szemét csodált, amikor a haja lebontásába fogott. Akkor azonban már a kezét is csodálgatta, ahogy le és föl járt a keze a haja lefésülésében. Aztán a nyakát is nézte. Vékony leány nyak még. Soha a nyakáron nem szólt senki a klastromban. Ő maga se nézegette soha örvendő szemmel. Hát a nyaka is szép, most már tudja. A ballonkeblőnek egyáltalán nincs nyaka. A szobrászné nyaka inas. Valahányszor fordítja a fejét, újnyi vastag ín vetődik fel a nyakán. A többiét nem is nézte. Soha életében nem nézte senki nyakát a szépségéért. S fordította a fejét jobbra és balra. Valóban, az ő nyakán nem rútalkodik semmi ín. Boldogan szemlélgette. Aztán eloltotta a tükör villamos körtéit, és álmodozó szemmel szedte elő a hálóingét, rékliét, papucsát. Fáradt volt. Az est hangjai és mozgalmai kavarogtak még a fülében és fejében. Leült a belső ágy szélére, s a térdén könyökölve, lábát lógatva merengett maga elé. Mi kedves est volt! Hogy ünnepelték őt, mint valami királynét! Még a fehér kötényes, fehér bóbítás frajlák is hogyan bámulgatták. Az a sörberekinek tréfált borbereki, igazán kedves ember. A nők is kedvesek. Flóra, a ballonkeblő igazán, mintha testvérnénye volna, olyan egyszerre egy vele. Még a zenét is úgy szereti. Meg is csókolóztak, mikor elváltak. És hát miért szeretik olyan igen azt a Csabát? Ő eddig megvetette, vélte, hogy valami kenyeretlen táncmester. Az udvariassága csak mint a máz a bögrén, lepattan a máz, marad egy kivetnivaló cserép. Mégis van hát valami értékes abban az emberben, akit a nagy muszáj férjének neveztett. Milyen fensőséggel ült köztük, s hogy mosolygott. Soha nem mosolygott, mióta együtt vannak, ha csak nem gónyosan. Milyen más arc, ha meleg, mosolygó, szinte nemes. Mintha nem is ő szokott volna házasodni apró hirdetésre, talán minden 13. hónapban. Látszott rajta, hogy jól érzi magát a művészek között. Csak bor és sörbereki dikciójára komolyodott el. No, az ugyan véletlenül eltalálta, hova tiporjon. Hát ha van benne mégis valami érték, miért, hogy éppen ő nem volt csak egy kicsit is kedves ő iránta? Miért nem mondta ő is, hogy a szeme, nyaka, termete szép, a keze meg csoda? Hiszen ő is festő, hát érti. És miért titkolta el, hogy ő is festő? Azt mondta újságíró, aztán meg, hogy szobrász. Hát hazudott. Miért hazudott? De hát akkor is miért viselkedik úgy, mint a vásári paripa, amely szinte maga is esküdözik a gazdája mellett, hogy ő benne, tessék nézni, semmi hiba. Miért nem akarja látni, hogy az ő keze szép? Illett volna, hogy legalább egyszer megcsókolja a kezét. Jó, hogy nem csókolta, de illett volna. Valóban különös ember. Mikei is mondta. Ez a Csaba mindig ilyen különös volt. Hát, különös. De meg kell vallani, hogy esze van. S megint a szőrember tosztja visszhangzott a fülében. Boldogítsa őt szívének és lelkének minden sugarával. Hát nem boldogítja. Tehető róla, hogy nem boldogítja. Mást boldogít, csak a megjelenése is. Csabát nem boldogítja. Ő az oka. Másképp úgyse várhatja a boldogítást. Azt a kis tószt kellemetlenséget leszámítva, az est mégis kedves volt. Behunyta a szemét, és boldogan elaludt.